az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni, jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Kis Zomboron. Petőházi Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Országos kalászos fajta bemutatóján elmondta, a 2022-es hatalmas aszály hozott fordulópontot a hazai mezőgazdaságban, a csapadék hiány tavaly megismétlődött, és úgy tűnik az idén is. A klímaváltozásra adott termelői válasz eredményeként 800 ezer hektár fölé emelkedett a napraforgó vetés területe, ezzel megelőzte a kukoricáit. Eközben a búza 1 millió hektár fölötti vetés területe érdemben nem változott. A tapasztalatok azonban azt mutatják, a napraforgó nem tudja kiváltani a kukoricát. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabonatermése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás. Pugris Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Agrotechnikai osztályvezetője azt mondta, a gabonatermesztők problémáit három klimatikus stressz okozza, a tavaszi fagy, a tavaszi szárazság, valamint a nyári aszály és a hősok. A szakember közölte, a kutatóintézet munkatársai az ország több pontján végeztek fajta kísérleteket. Az eredmények azt mutatják, a vetési időt egyre kevésbé érdemes naptárhoz igazítani, kulcsfontosságú a talajnedvesség megtartása, a jó szerkezetű magágy kialakítása, a legfontosabb pedig, hogy a vetőmag és a fajta szerepe felértékelődik. A magyar közféra bérszerkezete alapjaiban rendeződött át 2019 és 2024 között. A célzott eseti bérrendezések miatt az egyes szakmák közötti kereseti különbségek drasztikusan nőttek, közölte a GKI gazdaságkutató a távirati irodával. A gazdaságkutató a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megállapította, az egészségügyi ágazat kereseteinek növekedése a legfeltűnőbb. Az általános orvosok keresetei 2019 és 25 között reálértéken 2,1-szeresükre bővültek. Az oktatási szektorban a korábbi stagnálást a 2024-25-ös bérrendezés törte meg, ahol minden vizsgált csoport keresete reálértéken 52-74%-kal nőtt 2019-hez képest. Az elemzés szerint a fegyveres szerveknél 2021-ig reálértéken csökkentek a keresetek, majd 2022-ben a 6 havi fegyverpénz kifizetése miatt 15-36% között növekedtek. Azonban 2023-ra a diplomás állományt leszámítva a keresetek vásárlóértéke ismét a 2019-es szint alá került. Különösen kirívónak nevezik az elemzésben a nyomozók helyzetét, keresetindexük 5 év alatt 27%-kal csökkent. A hierarchia alján a szociális munkások állnak, míg a skála másik végén a törvényhozók és állami vezetők bére van. A kutatásban rámutattak arra is, hogy bár az átlagkeresethez képest jónak látszanak a közféra keresetei, azonban ez a kép csalóka, mert a vizsgált munkakörök nagy része felsőfokú végzettséghez kötött. Ez alapján mélyen alul fizetettek a pedagógusok és a nyomozók, de nem keresnek kirívóan jól az általános orvosok és a honvédség diplomásai sem, közölte a GKI gazdaságkutató. Sikerült július 30-áig meghosszabbítani a május végével lejáró tiszta szoftver programot a felsőoktatásban, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Dolgozunk a tartós megoldáson, írta. Tanás Zoltán május végén azt közölte, hogy a kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erre azért van szükség, mert idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Sikeres volt az idei felvételi ciklus az ország legrégebbi folyamatosan működő egyházi iskolájában, a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában. Többszörös volt a túljelentkezés, az új tanévben induló három osztályba, a négy tagozatra összesen 99 leendő 9. évfolyamos diák kerülhetett be. A sikeresen felvételiző tanulók igen magas pontszámot hoztak, a maximális 200-ból 160-165 volt az átlag. Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma és diák otthona igazgatója tájékoztatott.
Talán az elmúlt évek egyik legjobb beiskolázási időszakát zártuk. Összesen 99 tanulót sikerült az idén felvennünk, és nem csak, hogy minden létszámot maximálisan feltöltöttünk, hanem több diák sajnos helyhiány miatt nem tudott bekerülni az intézménybe. Három osztályt indítunk, ahogy ez az elmúlt években is történt, és négy tanulmányi területet hirdettünk meg. A legnépszerűbb az általános kerettantervű osztály, ahová az idén mintegy 6-szoros túljelentkezésünk volt. Az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a biológia, kémia, valamint a matematika tagozatunk iránt. Itt 4,5-szeres túljelentkezés mutatkozott az idén, és a nyelvi osztályunk szintén erős, de a 3-szoros túljelentkezés mellett ők azok, akiknél még van hová fejlődnünk. Nekünk az nagyon-nagyon fontos, hogy mind a vidéki, mind pedig a városi gyermekeket meg tudjuk szólítani. A diákjaink 60%-a ma is az internátusban él, és bár egyértelműen elmondható, hogy a legtöbb diákunk Hajdú-Bihar megyéből és Szatmári részről érkezik, de mindig találkozhatunk olyan fiatalokkal, akik Budapestről, vagy Tiszán innen, néhány egyházkerületből, vagy esetleg a Dunántúról érkeznek, sőt, mindig akad egy-két olyan is, aki külföldről érkezik hozzánk. Ennek alapja elsősorban az, hogy egykori refis szülő, aki ma külföldön dolgozik, szeretné visszaküldeni a gyermekét az ő alma máterébe.
Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetnek 2027 óta. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Az önkéntes munka a résztvevő fiatalok számára is különleges tapasztalatot jelent, a nyári szolgálat során értékes szakmai gyakorlatot szerezhetnek, miközben egy támogató közösség részévé válnak. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-én kezdi meg idei működését, és augusztus 20-áig áll a nyaralók rendelkezésére a tó déli partján, a tervek szerint 7 település 10 strandján. A Magyar Vöröskereszt azt is közölte az MTI-vel, hogy a szolgálat működését évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, és most bárki segítheti a balatoni vöröskeresztes elsősegélynyújtók munkáját. A 1359-es adományvonal hívásával vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a szolgálat működése, emellett online adományozásra is van lehetőség.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Megfogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvényt. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Ha nem sikerül igazat mondanom. Hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik. A legrosszabb, hogy fel se tűnik. És nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok.
Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Halvány kék pillanat leszek, kihajtok a télkupár regény. Megéltem, hogy elengedtem a félelem kezét. Elment a fájdalom talán, köszönden nem emlékszem. Holnap még visszanézhet a függőrésem.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Június 3-a szerda van, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a kerti kakukkfű lett az év gyógynövénye, legtöbben valószínűleg fűszernövényként ismerik a kakukkfüvet, pedig teaként vagy szirupként alkalmazva megfázás, torokgyulladás vagy hörkorút okozta köhögés esetén alkalmazható, köptető, nyákoldó hatása miatt. A témában Csupor Dezsővel, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság gyógynövény szakosztályának vezetőjével beszélgetünk majd 7:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
Európa Rádió. a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Today, I'm hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today, today, no longer bound by what people say. I know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay. Today, I've been waiting all my life to get to the door. And now it's time to help someone see their life for so much more. Today we go. Thinking how much more of this can I take? In a minute I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today, though you never felt winds blow. So much more. Today we go. I felt my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay. Today, see today, I'm still here because of my faith. I believe that Jesus still is the way. I said his name cause I'm not afraid. Today, woo! If you nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió kedves hallgatóit. Ottenberger Balázs vagyok, és a borsodi Nekézseny község református gyülekezetében szolgálok, ahol immáron feleségemmel és két lányunkkal élünk. Istennek ígéjét olvasom a Róma beliekhez írott levél 15. részéből, a 14. és 30. versekből eképpen. Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Egy bölcs tanárom gyakran mondogatta a teológián, hogy azért van szükség lelkészekre, hogy ne legyen rájuk szükség. És persze humorosan mondhatnánk, hogy ha így viselkedünk, akkor nem is lesz, de az eredeti gondolat arról szól, hogy a lelki pásztorra, az egyházi vezetőkre különleges felelősség, teher és szerep hárul, de mégis azért, hogy kiteljesedhessünk, megerősödjünk és hitben érett keresztjénekké legyünk. Így olvassuk az igében más helyen, amíg el nem jutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Az Efezus beliekhez írott levélben e szavak a pünkösdi csodára is emlékeztetnek bennünket. Hiszen ott is az volt a valódi megújulásnak a varázsa, hogy a tanítványok egyszerű hétköznapi emberekből apostolok, ige hirdetők lettek. Ám mégsem egyik napról a másikra történt mindez. Hiszen egyfelől ott volt Jézus szoros társaságában töltött idejük, a tanulás ideje. A különböző élethelyzetekben látták Jézus hitbeli hozzáállását, viselkedését, válaszait, lelkületét, olyan helyzetekben is, amikor ők gyakran elbuktak. Mi is így járhatunk vele életünk útján. Minden egyes nap, minden új kérdés, vagy éppen a régóta húzódók vele kell, hogy összekössenek bennünket. Hiszen az ige nem egy kémcsőben, légüres térben történik, hanem akkor van jelentősége, amikor átjárja a mi életünket. Néha tényleg elgondolkodik az ember. Telve vagyok? Van tanítása az életemnek? Tud a másik meríteni a Jézustól kapott tudásból? Egyfelől hadd mondjam bátorítólag, mint ahogy Pál is, meg vagyok győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Hiszen annyi igén, magyarázaton, istentiszteleten, annyi Istennel megélt eseményen vagyunk már túl. Hány éve fogadtad el az Úr vezetését? 5, 25, 50? Olyan bölcsességet ajándékozott, melyel egyre gazdagítja a jóságot, a hit ismeretét, hogy egymást is taníthassuk. Csodálatos egy-egy rövid bizonyságtétel arról, hogyan segített meg, hogyan tanácsolt, hogyan vezetett tovább egy-egy élethelyzetben valakit az Isten. Ez mindig felbátorít és megerősít mindannyiunkat. Én is szeretnék ilyen életet élni. Én legelőször a nagyberegi református líceum diákjai között éreztem ezt a belső, feszítő és mégis hívó érzést. Egyszerű, szeretetteli fiatalok voltak, akik már missziót folytattak. akik az Istentől kapott dolgaikból másoknak is adni akartak. Ekkor éreztem nagyon tisztán először, hogy engem is egy mélyebb kapcsolatra hív az Isten. Úgy hiszem, ez volt az, ami végül a római birodalom keménységét is képes volt megtörni. Nem számít, ki voltál, milyen különbségek vannak közöttünk, mától Krisztusban testvérek leszünk. Adja nekünk is a lélek ezt a gazdagságot egymás megismerésében, meghallgatásában. Ha úgy érezzük, van még mit tanulni, vegyünk elő egy füzetet. Írjuk fel azt az igét, ami nagyon fontosnak hat számunkra, amit meg akarunk ragadni, vagy ami nem hagy nyugodni minket, és hagyjuk, hogy Isten tanítson. Vegyük szorosan magunkhoz azt az élethelyzetet, amelyből úgy érezzük, hogy Isten szeretne tanítást adni számunkra. Adjunk teret, hogy lelki növekedésünkben Isten vihessen előre, mert olyan dolgokat mutat, amelyekre nem csak nekünk lesz szükségünk. Halljuk meg Isten szavából azt, amit érezzünk, csak nekünk mond, hiszen a hit nem olvasásból és nem hallgatásból, hanem hallásból van, azaz lelkünkben Isten élő szavaként halljuk meg az igét. Végül pedig adjunk hálát, és imádkozzunk azokért, akik a mi lelki fejlődésünket és hitbeli érésünket is segítették. Legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Különös dolgokat lehet így megtapasztalni, hiszen Isten ma is munkálkodik, hiszen az evangélium öröme ma is terjed. Legyünk ennek így az imádság által is elősegítői, hogy a Krisztus teste épüljön és éledjen országszerte és az egész világon, hogy egyre több Krisztusban hívő testvérünk eljuthasson a hitbeli felnőtt korra, és mi is, ma is és holnap is így szolgálhassuk. Amen. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra és újra azt vesszük észre a te igédet olvasva, hogy szinte felismerhetetlen, szinte felfoghatatlan módon veszett körbe és járod át a mi életünket. Hiszen valóban már azelőtt szerettél, hogy mi megszülettünk volna. Már azelőtt gondoskodtál a mi lelki növekedésünkről, hogy egyáltalán felmerült volna a te követésedre való vágy a mi szívünkbe. Hálát adunk ma mindazokért, akik a mi életünk számára is szolgálattal voltak. Köszönjük neked, hogy ma is oly sok lelkipásztor és hívő gyülekezeti tag, presbiterek igyekeznek sokakat a te közelségedbe vezetni. Így könyörgünk, hogy erősíts ma bennünket, erősítsd őket abban, hogy ez a munka továbbra is gyümölcsöt teremjen. És így kérünk, hogy hadd lehessen ez a nap is, akár kezdődik, akár elmúlt, a tőled való tanulás áldott pillanata. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni, jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Kis Zomboron. Petőházi Tamás, a Gabona Kutató Nonprofit Kft. Országos kalászos fajta bemutatóján elmondta, a 2022-es hatalmas asszály hozott fordulópontot a hazai mezőgazdaságban, a csapadék hiány tavaly megismétlődött, és úgy tűnik az idén is. A klímaváltozásra adott termelői válasz eredményeként 800 ezer hektár fölé emelkedett a napraforgó vetés területe, ezzel megelőzte a kukoricáit. Eközben a búza 1 millió hektár fölötti vetés területe érdemben nem változott. A tapasztalatok azonban azt mutatják, a napraforgó nem tudja kiváltani a kukoricát. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabonatermése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás. Pugris Tamás, a gabonakutató Nonprofit Kft. Agrotechnikai osztályvezetője azt mondta, a gabonatermesztők problémáit három klimatikus stressz okozza, a tavaszi fagy, a tavaszi szárazság, valamint a nyári asszály és a hősok. A szakember közölte, a kutatóintézet munkatársai az ország több pontján végeztek fajta kísérleteket. Az eredmények azt mutatják, a vetési időt egyre kevésbé érdemes naptárhoz igazítani, kulcsfontosságú a talajnedvesség megtartása, a jó szerkezetű magágy kialakítása, a legfontosabb pedig, hogy a vetőmag és a fajta szerepe felértékelődik. A magyar közszféra bérszerkezete alapjaiban rendeződött át 2019 és 2024 között. A célzott eseti bérrendezések miatt az egyes szakmák közötti kereseti különbségek drasztikusan nőttek, közölte a GKI gazdaságkutató a távirati irodával. A gazdaságkutató a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megállapította, az egészségügyi ágazat kereseteinek növekedése a legfeltűnőbb. Az általános orvosok keresetei 2019 és 25 között reálértéken 2,1-szeresükre bővültek. Az oktatási szektorban a korábbi stagnálást a 2024-25-ös bérrendezés törte meg, ahol minden vizsgált csoport keresete reálértéken 52-74%-kal nőtt 2019-hez képest. Az elemzés szerint a fegyveres szerveknél 2021-ig reálértéken csökkentek a keresetek, majd 2022-ben a 6 havi fegyverpénz kifizetése miatt 15-36% között növekedtek. Azonban 2023-ra a diplomás állományt leszámítva a keresetek vásárlóértéke ismét a 2019-es szint alá került. Különösen kirívónak nevezik az elemzésben a nyomozók helyzetét, keresetindexük 5 év alatt 27%-kal csökkent. A hierarchia alján a szociális munkások állnak, míg a skála másik végén a törvényhozók és állami vezetők bére van. A kutatásban rámutattak arra is, hogy bár az átlagkeresethez képest jónak látszanak a közszféra keresetei, azonban ez a kép csalóka, mert a vizsgált munkakörök nagy része felsőfokú végzettséghez kötött. Ez alapján mélyen alulfizetettek a pedagógusok és a nyomozók, de nem keresnek kirívóan jól az általános orvosok és a honvédség diplomásai sem, közölte a GKI gazdaságkutató. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg a kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki a Régészet Sötét Oldala címmel. Lesznek programok többek között Szolnokon, Szegeden, Egerben, Pakson, Tiszafüreden, illetve Veszprémben is.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Csarokban remegek az ajtól, áj, na 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 na, de erőt véve kievezek a partról, áj, na 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 na. Magányos lett. Most.
Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
A kerti kakukkfű lett az év gyógynövénye, legtöbben valószínűleg fűszernövényként ismerik a kakukkfüvet, pedig teaként vagy szirupként alkalmazva megfázás, torokgyulladás vagy hőrkorút okozta köhögés esetén alkalmazható köptető, nyákoldó hatása miatt. Csupor Dezsővel, a Magyar Gyógyszerész-Tudományi Társaság gyógynövény szakosztályának vezetőjével, presbiterrel, Hegedűs Márk beszélgetett.
Mielőtt a kerti kakukkfűről beszélgetnénk, ami 2026-os év gyógynövénye lett, először a kiválasztásról hagyj kérdezzelek, Dezső, hogyan működik a Magyar Gyógyszerész-Tudományi Társaság gyógynövény szakosztályánál ez? Bedobtok növényeket és szavaztok róla, vagy mégis hogyan születik meg egy ilyen döntés?
Nem egy személyi döntés, hanem ez mindig egy testületi döntés, és hát demokratikus úton szavazunk. Mindig megy az ötletelés, hogy egyetem mi az a kör, amiből érdemes lenne választani. Ez egy jelölési kört jelent, és utána azok a növények, amiket jelöltünk, azokra lehet szavazni. A szempont egyébként az, hogy olyan növényeket mutassunk be a nagyközönségnek, amelyek ezt megérdemlik, akár azért, mert nagyon fontos gyógynövények, és ezt kicsit hangsúlyozottan egy éven át bemutatjuk a lakosságnak, vagy pedig azért, mert fontos gyógynövény ugyan, de nagyon kevesen tudnak róla, ez is lehet egy ok, hogy egy növényről beszéljünk.
És most nem akarom elvicceni a dolgot, de szoros volt az idei szavazás?
Mindig szoros. Mindig szoros, mert a gyógynövény szakosztály ez nem olyan sok emberből áll, tehát emiatt nem sok szavazat érkezik, és emiatt mindig szoros a verseny.
Elárulhat, hogy kik voltak még versenyben, vagy ők jó eséllyel majd 2027-28 gyógynövényei lesznek, és azért ne süssük el.
Igen, erről azért nem beszélnék, mert ez tényleg gyakran előfordul, hogy ami az egyik évben második helyzet lett, akkor az a következő évben előre lép. Tehát ezt akkor így inkább titkoljuk el.
Jó, és akkor még egy technikai kérdés. Mióta ezt bevezettétek? Elérte a célját? Jól működik? Tehát az, hogy egy éven keresztül tudtok róla kommunikálni, az, hogy a sajtó rá van pörögve ezekre az év, ez az amazára, és akkor most is beszélgetünk róla, ez végülis, gondolom ez volt a cél, ez így beváltotta a hozzáfűzött reményeket?
Igen, én úgy érzem, hogy igen, mert ma már nagyon könnyű azt nyomon követni, hogy egy ilyen hír az mekkora hullámokat vet, tehát látjuk azt, hogy hányan veszik át, ez hol jelenik meg, és hát a médiának az egészen különböző felületein ez megjelenik, és nem csak egyszer egy évben, amikor bejelentjük, hanem ez később visszatérően újra és újra előjön. Sokszor előfordul az is, hogy például konkrét termékeken megjelenik az, hogy ez a termék az idei év gyógynövényét tartalmazza, vagy pedig, ami az egyik legkedvesebb dolog számomra, most már évek óta van egy gyerekkönyv sorozat, ami mindig az év gyógynövényhez kapcsolódik, és ez óvodásoknak szánt sorozat, és óvodások ismerkednek meg az adott év gyógynövényével. Már egész nagy rajongó tábora van ennek a könyvsorozatnak. Annyira komolyan veszi a kiadó, hogy minden évben nekünk adják ki szakmai lektorálásra, ez egy mese, de törekednek arra, hogy ami a növényről elhangzik abban a mesében, az szakmailag is helytálló legyen. Tehát mondjuk olyan színű legyen a főszereplő virágtündér, amilyen színű az adott növénynek a virága, vagy hogyha mindig ezekben a mesékben szó van arról, hogy az adott gyógynövény ez milyen hatásokkal bír, hogy akkor az korrekt módon jelenjen meg. Tehát attól, hogy egy óvodás 3-4 vagy 5 éves, az nem azt jelenti, hogy neki valami butaságot kell megtanítani.
Ez talán a legjobb példa arra, hogy elérte a célját a program? Tehát ha nem ti kerestétek a kiadót, stb., hanem ez felülük jött, akkor ezért csináltátok,
keresett,
nem?
Igen, kiadó keresett, de mondom, ez csak a számomra talán legkedvesebb dolog, de hívnak minket rendezvényekre, az év gyógynövényével kapcsolatban, és sok minden más is van, de talán hosszú távon ez a legkedvesebb dolog, mert egyrészt, ha egy gyerek valamit vár, az tényleg őszintén várja, és hogyha egy gyereknek a fejébe valami bekerül, akkor az nagyon tartós dolog lehet. Tehát, hogyha ő úgy érzi, megszereti a gyógynövényeket már kisgyerekként, akkor ez később is vele maradhat.
Beszéljünk a kerti kakukkfűről, vagyis először még ne a kerti kakukkfűről, mert itt a beszélgetés előtt sikerült többször elrontanom a nevét. Szóval van jelentőség a kertinek? Gyorsan kezdjük ezzel. Össze lehet keverni más kakukkfűvel?
Igen, kakukkfű nemzetség az több fajból áll, és a kerti kakukkfű az a faj, amit itt most kiemeltünk. Ennek az a jelentősége, hogy kakukkfű és kakukkfű között különbség van összetételben. és a kerti kakukkfű az, ami azzal a nagyon kedvező összetétellel bír, ami a gyógyhatását kiemeli a többi kakukkfűfaj közül. A kerti kakukkfű egyébként Magyarországon nem őshonos, az itt egy betelepített és termesztett növény. Van olyan faj, mondjuk a mezei kakukkfű, ami őshonos, de mégis nem az, ami fókuszban van, mert annak az illóolaj összetétele az nem annyira kedvező összetételű, mint a kerti kakukkfűjé.
És amit fűszerként ismerhetünk, hogy kakukkfű, és nincs elő tagja sokszor, csak a receptekben mondjuk, hogy tegyünk a húsra kakukkfűvet, az vajon milyen kakukkfű?
Általában a kerti kakukkfűvel lehet találkozni. Ez az, ami a mediterrán térségben évszázadok óta fűszernövény, gyógynövény, és ezért került be ide Magyarországra is a termesztésbe.
Mi az áldásos hatása a kerti kakukkfűnek? Mire lehet használni, mint gyógynövény?
A legrégebb óta ismert hatás az a fertőtlenítő hatás. Ezt az ókorban sebek fertőtlenítésére használták, akkor még nem voltak jó fertőtlenítőszerek. Ma már nem ez a fő hatás, hanem az, ami a köhögésre kifejtett hatásából vezethető le. Ugyanis a megfázásban, amikor kialakul egy olyan köpet, amit nehéz felköhögni, és ez ilyen kínzó köhögésben nyilvánul meg, na ezt a tünetet enyhíti azáltal, hogy egy hígabb köpet elválasztását segíti, amit könnyebb felköhögni. Tehát ez a felköhögésnek az elősegítése, ez az egyik fő hatása. De ezt kiegészíti az a már említett fertőtlenítő hatás, ugyanis kiválik a légutakban, és ott gátolja a kórokozók szaporodását. Ezek a megfázások, amelyek köhögéshez vezetnek, ezek általában vírusok által okozott fertőzések. Ezekkel az a baj, hogy nagyon könnyen átalakulnak bakteriális fertőzésé. Úgy hívják, hogy felülfertőződés, tehát egy vírus fertőzést legyengíti a légutakat, ott az immunrendszert egy kicsit legyengíti, és akkor a megjelenő baktérium meg könnyen tud kialakítani egy fertőzést. A kakukkfű ebben segíti a szervezetet, hogyha a megfázáshoz társuló köhögésre szedjük a kakukkfűvet, isszuk a teáját vagy a szirupot, akkor gátolja azt a folyamatot, aminek a következménye egy bakteriális fertőzés lehet, ami azért általában súlyosabb, meg tartósabb, mint egy virális.
Szirup vagy tea, most említetted. Van-e különbség, milyen arányban érdemes ezt használni, hogy hatékony is legyen?
Mind a kettőt lehet. A teát azt bárki otthon megcsinálhatja, nem kell hozzá semmi bonyolult tudás, le kell forrázni a kakukkfűvet. Ebből körülbelül egy ilyen teáskanálnyi mennyiséget használjunk egyszerre. Nem kell főzni, ugye sokszor azt mondjuk, hogy teát főzünk. Általában a teát azt nem főzünk, csak forrázzuk, itt is forrázni kell. Forrázás után pár percig hagyjuk ázni, leszűrjük és megisszuk, és ezt napi 3-4 csészével fogyaszthatjuk. Nagyon sok gyári készítmény is tartalmaz kakukkfű kivonatot, ezek között vannak szirupok, és a szirupok között vannak gyógyszerek. Tehát van olyan gyógyszer, ami a hatóanyagként a kakukkfű kivonatát tartalmazza. Hogyha valaki egészen biztosra akar menni, hogy az megfelelő összetételű legyen, amit ő fogyaszt, akkor vásárolhat ilyen terméket is.
Van különbség hatásban, hogy abból gyógyszer készül, szirup készül, tea készül, vagy inkább a beletett mennyiség az, ami számít?
Hát az a különbség, hogy az, hogyha otthon teát főzünk, és hogy most éppen hány percig áztatjuk meg, most tényleg az a víz az lobogott, vagy amikor leszűrjük, akkor kinyomkodjuk-e a teafüvet, ez egy kicsit azért a teának az összetételét befolyásolja. Olyan nagy jelentőség ennek persze nincsen, de némileg azért az összetétel és hatás eltérhet, míg hogyha egy terméket gyógyszerként vásárolunk meg, ott az egész biztos, hogy a hatóanyagtartalom állandó. De hát ne ragadjunk le csak a szirupnál, meg a teánál, cukorkákban is megtaláltuk a kukfű, és még sok egyéb termékben.
És úgy is működik?
Úgy is működik. Tehát a cél az, hogy valamilyen módon a légúti nyálkártyával, szájüreggel kapcsolatba kerüljön, és akkor ez a hatás kialakul. De hogyha csak itt bezárom a mondatot, akkor nem is mondok teljesen igazat, mert a kakukkfűvel még úgy is el lehet érni a hatást, hogy le sem nyeljük. Kakukkfűvet ugyanis lehet használni kenőcs formájában. Vannak ilyen melkas kenőcsök, amik tartalmazhatnak kakukkfűvet. Azoknak a hatása azon alapul, hogy a kakukkfű illóolaját teszik a kenőcsbe. Ez az illóolaj a bőr melegétől elpárolog, és ezt az elpárologott illóolajat beléregezzük, részben pedig, ami nem párolog el, az meg felszívódik a bőrön át, és kiválasztódik a tüdőben. Tehát ez egy ilyen elég komplex hatás, amikor melkas kenőcsöt használunk. Van a gyors hatás, ami az elpárologás és a belélegzés, a lassabb hatás, ami meg a bőrön át való felszívódás és a tüdőben való kiválasztódás. És van még egy alkalmazási mód, amikor az illóolajat a fürdővízbe cseppentjük, és utána ezt a elpárolgó illóolajat belélegezzük, így is szokták használni.
Úgy is működik?
Úgy is működik, igen.
És most ez akár a kakukkfűre is igaz, de más készítményekre, növényekre is, hogy mondod a lobogóvízzel való teafőzést, és eszembe jut az, amikor ételkészítésnél azt szokták mondani dietetikusok, hogy mondjuk a vitamin az valamilyen arányban távozik, ha főzöm, jobb, ha nyersen eszem meg mondjuk az almát, mint az almakompótot. A teafüveknél, vagy gyógynövényeknél ez nem így van, vagy van, amit talán csipkebogyónál van, hogy hideg vízben kell kioldani, úgy lesz benne több C-vitamin. Szóval egy kicsit ebbe segítesz eligazodni, hogy ez mi múlik, hogy forró, lobogóvíz, vagy hideg víz, és ez mindig befolyásolja a hatékonyságot?
Igen, az, hogy a víz az meleg legyen, az azért kell, mert a minél melegebb a víz, annál jobban kivonja a hatóanyagot. Viszont ugye ez akár visszasüthet, mert hogyha egy hatóanyag az bomlékony vagy illékony, akkor a nagyon forró víz hatására eltűnik a teából. Ez van a csipkebogyónál, ahol a forró vízben a C-vitamin bomlik, ezért szokták mondani, hogy langyos vagy hideg vízzel készüljön a kivonat. Nyilván sokkal hosszabb ideig vonják ki, tehát órákon át áztatják. A kakukkfűnél ott forrázatot készítenek, tehát leforrázzák, és pár perc után leszűrik. Ez azért lényeges, és azért mondom, hogy ez igazából nem főzés, mert ha főznénk, és hosszú ideig forralnánk a növényt a vízzel együtt, akkor az illóolaj, ami a kakukkfűnek a fő hatóanyaga, az szépen elillanna. Tehát itt lényeges az, hogy azért ez ne főzés legyen, hanem forrázás. És aztán vannak, amiket viszont muszáj főzni, mert hogy olyan növényeknél, amelyek nehezen kioldható formában tartalmaznak hatóanyagot, például a gyökerek, ott főzni szokták, tehát miután ráöntik a forró vizet, utána még forralják, hogy abból a nagyon kemény növényi részekből a hatóanyag tudjon kioldódni, de ez akkor lehet, amikor egyébként az a hatóanyag az nem nagyon hőre érzékeny, és nem nagyon illékony. Akkor előfordul, hogy egy-egy növényből főzet készül.
Akkor bízzunk a termék útmutatójában, hogy lobogóvíz, hidegvíz.
Igen, ez tényleg, ez nem véletlenül írják rá, amit ráírnak, de hogy nem véletlenül írják rá, hát azt bárki kideríteti azzal, hogy a zöld teánál leteszteli, hogy mi van akkor, hogyha úgy készíti a zöld teát, ami eltér a leírástól. Például csinál egy negyed órán át áztatott zöld teát, az garantáltan szinte ihatatlanul keserű lesz, mert ott nagyon sok minden kioldódik belőle. Ha viszont betartja azt a mondjuk 2-3 percet, akkor meg egy nagyon kellemes ital lesz. Nem minden gyógynövénynél érhető tetten az ízen ennyire, hogy a kivonásnak hatékonysága eltér, de igenis eltér. Tehát az, amit ráírnak egy termékre, hogy mennyi ideig kell teát készíteni belőle, a mögött azért mindig van egy ilyen megfontolás, hogy az a kivonási körülmény fogja az ideális összetételt eredményezni.
Apropó íz, a kakukkfű az finom?
Inkább azt mondanám, hogy élelmiszerben igen, tehát amikor fűszerként használjuk, akkor az harmonikussá tett egy ételt, kakukkfű tea az meg azt mondanám, hogy inkább megosztó, tehát van egy ilyen erős, markáns íze. Olyan értelemben nem finom, mint ahogy finom egy hársfa tea vagy egy bodza tea, markáns íze van, de abszolút iható.
Felhasználási módban van-e korosztályi megkötés? Tehát gyerekeknek mennyire adható, vagy időseknek mennyire adható, vagy akár élethelyzet, tehát mondjuk állapotos édesanyák fogyaszthatják-e, ilyesmikre gondolok? Vannak-e ilyen korlátai?
Ahol a korlát igazán érvényes, az illóolaj. Illóolajat az gyerekeknek nem szabad adni, meg várandós nőknek sem. Tehát ott 18 év az életkor. Határ ennek az oka, hogy az illóolajnak a dózisa az nagyon kicsi, tehát az ilyen 100 mg-os mennyiségben mérhető a napi dózis, amit elég könnyű azért túllépni, és az illóolaj az nagyon jól felszívódik, nagyon könnyen bejut az idegrendszerbe, átjut a méhlepényen, tehát olyan helyekre is eljut, ahol kárt okozhat, és ezért az ilyen érzékeny csoportoknak, mint a várandós nő, meg a kisgyerek, az illóolaj az tiltott. Tehát mellkaskenőcsként lehet gyerekeknek, meg lehet inhalálni is egy bizonyos életkor fölött, tehát ilyen 12 éves kor fölött, de szájon át illóolajat bevenni gyerekeknek tiltott. Kakukkfűnek az egyéb kivonatait azt 4-6 éves kor fölött lehet alkalmazni, tehát a teát is ilyen 4-6 éves kortól lehet. Ez a 4 vagy 6, ez azért mondom így tartományként, mert van olyan termék Magyarországon, aminél 6 év az alsó korhatár, de például az Európai Gyógyszerügynökség, ő meg 4 évet mond. Tehát nagyjából ez a tartomány, ami fölött a kakukkfűnek a különböző kivonatai, azok gyerekeknek is fogyaszthatóak.
Nem bírtam ki, hogy ne keressek rá az internet bugyraiban, hogy mi jön ki a kakukkfűről. Nagyon szeretem, amikor ezeket vagy megcáfolod, vagy azt mondod, hogy igaz. Volt olyan, amit szóba hoztál, azt hiszem, de nem mindegyiket, úgyhogy engedd meg, hogy egy-két állítást olvassok a kakukkfűről. az egyiptomiak balzsamozó szereinek összetevője volt. Ez szerinted igaz lehet-e?
Ez igaz, és ez pont azért van, mert antibakteriás hatású, tehát tartósít mindent, például akár egy holttestet is. És most elnézést, hogyha ez így nagyon morbid a társítás, de erről az jutott eszembe, hogy a tartósítás az élelmiszereknél is előfordul. Például a kakukkfüvet szoktak tenni bizonyos savanyúságokban, ilyen fermentált élelmiszerekbe, és ott például a valószínűleg tudományos magyarázat az, hogy a kakukkfű bizonyos baktériumoknak a szaporodását gátolja, másokét meg nem, és valószínűleg azt tapasztalták, hogy olyan irányba viszi az erjedést, a fermentálást, ami az élelmiszer szempontjából kedvező. Tehát ez egy tapasztalati dolog, hogy a kakukkfű, meg néhány egyéb ilyen illóolajos növény, az a savanyított élelmiszerekre jó hatással van. Ugye a savanyítás, fermentálás az azt jelenti, hogy ott baktériumok elkezdenek növekedni, és úgy tűnik, a tapasztalat azt mutatja, hogy a kakukkfű azokat gátolja, ami úgy megrontaná az ételt, azoknak viszont a szaporodását valamilyen mértékben engedi, ami meg egy jó ízt alakít ki.
Lehet, hogy akkor itt mindegyik jó lesz, csak én lepődtem meg. Következő, hogy már a görögök is használták. Hippokratész a kakukkfüvet elsősorban légzőszervi problémákra és emésztési problémákra javasolta.
Ez így van, ez teljesen stimmel.
És a mai tudományos álláspont is visszaigazolja az emésztési problémákra való használatát?
Hát, mint minden fűszer, ennek is van emésztést javító hatása. Tehát minden fűszer, legyen az illóolajos fűszer, mint a kakukkfű, vagy egyéb okból markáns ízű fűszer, az javítja az emésztést azáltal, hogy a emésztő nedveknek az elválasztását fokozza.
Romaiak is használták?
Igen, igen.
Itt olvasok egyet ide is. Dioszkoridész szerint a kerti kakukkfű egy kevés sóval és ecettel megivva kiüríti a székleten át a fehér nyálkás nedvességeket, leve pedig megivva azoknak jó, akik nem tudnak lélegezni.
Hát ez az utolsó rész, ezzel egyetértek. Az első rész, az ma már nem így gondoljuk. Még abból az időből származik, amikor azt gondolták, hogy a betegségeknek az oka az a különböző testnedvek egyensúlyának a felborulása. Ezen azért már túlléptünk, tehát ott, amit Dioszkoridész írt, az nem teljesen helytálló, a légzéssel kapcsolatos dolog az igen.
És az utolsó, Szent Hildegárd apátnő, aki talán mondható polihisztornak is, sok mindent ír, ami bele cseng azokba, amiket elmondtál, de ami engem meglepett, hogy a lepra gyógyítására is alkalmasnak vélte. Erről mit gondolsz?
Hát az arra sajnos nem jó. Középkorban nagyon sok növényel próbálkoztak a pestis, lepra, kolera gyógyítására, de ezeknek az antibakteriális hatása nem elég erős ahhoz, hogy a betegséget gyógyítsa. Arra jó lehet, hogy mondjuk felületi fertőtlenítőként tárgyakat lemostak, fertőtlenítettek, és akkor a fertőzés veszély csökkent, de magát a betegséget gyógyítani ezzel a növénnyel meg a többivel sem lehet.
Mellékhatása van-e a kakukkfű használatának? Tehát oké, az illóolaj túladagolást azt mondtad, de valami olyan mellékhatás, hogy nem tudom, émelyek tőle valaki, vagy fejfájása lesz, hogy bármilyen, az van-e?
Igen, az émelygés meg a hányinger az jelentkezhet, mert van, akinek az emésztőrendszeri nyálkahártyája az érzékenyebb ezekre az illóolajokra, annál előfordulhat ilyen émelygés, hányinger, de nagyjából ennyi.
A kerti kakukkfű lett az év gyógynövénye, Csupor Dezsővel, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság gyógynövény szakosztályának vezetőjével, presbiterrel, Hegedűs Márk beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.